A tartalomból, miért bújt el Pogacsár a bokorban, és miért rontott el a katalán kört? Mennyire nagyképű Mats Pedersen, aki vasárnap 1-1-ben megcsapta Van der Poelt? Mi lesz Philipsennel, és kinek kell a világ legjobb sprintere, illetve miért nem ölelkezik Lance Armstrong, és hol talált magának hétfőn Görgő Dina Marci? Szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok! Marci, hol találtál hétfőn Görgőt?
Szia Gergő, sziasztok! Hát én Burucki Szilárd segítségét kértem, és kaptam is meg, úgyhogy tőle hoztam el a saját bejáratású görgőjét, úgyhogy ezúton is szeretnék neki nagyon nagy hálát adni, mert segített nem is keveset, hanem sokat.
Nem találtam versenyt és eredményt ProCyclingStats-en neved mellett. Mi történt ezen a hétvégén? Sőt, a kérdés B része, miért nincs neked görgőd?
Van görgőm, kezdem a B-résszel, viszont utálok görgőzni.
De ki
Tehát,
szeret?
hogyha...
Várjál, ki szeret? Mondja nekem egy profi
Amúgy van egy
versenyző.
csomó, van egy
Tényleg?
csomó. Persze, hát a csapattársam az a Turek, az görgősz megszállott. Tényleg. Tehát ő nem tudom, hogyha 5 fok van kint, és mondjuk süt a nap, akkor inkább benn görgőzik, mert hogy kint hideg van. Tehát, hogy teljesen készen van a görgőér, meg a Zwiftér, meg van ez a MyWoosh, nem biztos, hogy jól mondom, ez az UAE-nek az a új applikációja, mi mást átvette az e-világbajnokságot, és ő ezeken is nyom versenyeket konkrétan. Tehát teljesen meg van őrülve ezért. Úgyhogy például ő.
Világosíts fel engem, hogy mennyire lehet ezen minőségi edzés munkát csinálni. Nyilván azt értem, hogy jobb, mint a semmi, de hogy ez pótol mondjuk egy 4 órát kint?
Pótol, abszolút. Tehát pont most azon gondolkoztam, hogy hatékonyabb munkát lehet egyébként elvégezni rajta, mint akár kint egy-kétszer a forgalomba. Tehát, hogyha 4 órát görgözik benn valaki, nyilván most, bocs, hogy így össze-vissza ugrálok, de ha jó görgője van az embernek. Tehát, hogy nekem van itthon egy szabad görgőm, amin átmozgatni szoktam, azzal nem lehet normális edzésmunkát elvégezni, illetve van egy olajos edzőgörgőm, de az csak ilyen nagyon végső esetre, és ezért nincs hozzá például átütős átalakítóm, mert azt csak gyors záros bicóval lehet így használni, és ezért most azt nem tudom normális edzésre használni, ezért kellett kölcsönkérni. De tehát, hogy én kicsit így elfből se tartok itthon görgöt, mert utálom. Tehát, hogy a 3-4 fok van, és esik az eső, én akkor is kimegyek, és inkább kint megcsinálom, mint hogy itt bent szenvedjek a szobába. Viszont nagyon hatékony, nagyon jó minőségű edzést el lehet rajta végezni.
Mert ugye felülsz, tekersz, és nincs forgalom, nincs piros lámpa, nincs kanyar.
Igen, és egyébként tehát tekersz rajta mondjuk 2 órát, és többnyire nem nagyon állítod meg a lábad, mert ugye nincs miért. Tehát folyamatos a tekerés és a wattleadás.
Kérdés A része, már nem is emlékszem, mi volt. Ja igen, hogy miért nem tekertél te hétvégén?
Ez igazából elég hosszú sztori. Én Rodoszon a 4 napos előtt 2 nappal, azaz most már majdnem 2 hete beteg lettem. Nem olyan nagyon vészesen, nem volt lázam, de úgy elkezdtem köhögni, náthás voltam, elment a hangom, fájt a légcsövem. Tehát így változtak egyébként a tünetek, de konstans rossz volt. Viszont versenyeztem vele. A másik, a szobatársam is elkapta ugyanezt, őt egy kicsit jobban megérintette, ő lett lecserélve, és én nekem kellett mennem. Ami azért kihatással volt a teljesítményemre, de nem is. Tehát, hogy azért nem voltam annyira rossz. Tehát mondjuk én azt mondom, hogy ilyen 70-80%-os magamat tudtam adni, és hát ez az eredményen is egy picit látszik, de azt hiszem, hogy teljes mértékben meg lehetek vele elégedve ahhoz képest, hogy mind mentem keresztül. Miután hazajöttem Rodoszról, ez igazából nem lett jobb, sőt az azt követő, tehát a múlt csütörtökön edzés után hőemelkedésem is lett, és akkor mondtam, hogy jó, itt a vége, akkor most pihenek, és meglátjuk ebből mi lesz. Na hát 3 nap pihenés után se lett jobb, nyilván közben lemondtam a hétvégi versenyt, úgyhogy vasárnap reggel felhívtam dr. Rózsa Szilvesztert, Rózsa Balázs apukáját, aki amúgy a keretorvos, és mondta, hogy jó, akkor legyek szíves, fáradjak be hozzá Balassagyarmatra, és egy olyan alapos kivizsgálásban volt részem, amilyenben már régen, és ő megállapította, hogy sajnos ez arcüreggyulladás, amire antibiotikum kell, viszont edzhetek, de csak és kizárólag bent görgőn, mert hogy nem érheti szél. Úgyhogy Így lett abból a srácból, aki utálja a görgőzést, most egy ilyen, nem tudom, görgőversenyző, vagy görgőedző erre a hétre minimum.
Az előző podcastben beszéltünk pont erről a doping ellenőrzésről, és tudjuk, hogy a kerékpárosok, még ha lázasak is lesznek, nem vehetik be azt, amit egy átlagember. Amikor neked Rózsa Balázs apukája felír egy gyógyszert, úgy írja fel, mint kerékpárosnak, vagy te ezt utána csekkoltatod?
Hát ez az antibiotikumok általában azért nem listások, de tehát azért a Szilveszter, ő eléggé képben van ezzel. Tehát ő azt hiszem, hogy a Tour de Hongrin is szokott orvos lenni, tehát szerintem, hogyha a kerékpársport közelében lévő valaki, aki nem doping ellenőr, akkor szerintem ő az, aki a legjobban vágja ezt a listát.
Oké, mi lett volna egyébként a hétvégi verseny, ha egészséges vagy?
Én Leondingba mentem volna osztrák kupára, ami az osztrákoknak amúgy a világbajnokság. Tehát ez az osztrák kupa nyitó hétvége, a legjobb osztrák csapatok ott vannak, többnyire a legerősebb sorokkal. Nyilván volt GP Adria Mobil, de oda többnyire inkább ilyen sprintereket küldtek, a Leonding meg hegyesebb. De jó döntés volt, hogy nem mentem, mert ömlött az eső is, 5 fok volt, tehát valószínűleg a kis arcüreggyulladásomnak nem tett volna jót, cserébe rosszat.
Akkor legutóbb a Rodoszon voltál 6. összetetben, azt a versenyt André Drége nyerte a kóból. Figyelj, kicsoda, mert már megkockáztatom, hogy a Conti Pogacsárja, ahogy kezdett. Te őt
Figyelj,
ismerted
fogalmam
eddig?
sincs. Nem. Igazából én azt sem tudtam, hogy ő kicsoda. Aztán utána megnéztem, hogy Rodoszon tavaly is elég jól ment, viszont csak Rodoszon ment jól. Meglátjuk, hogy idén ez így lesz-e. De amit művelt, az nagyon durva volt. Tehát oké, hogy én nem voltam 100%-os a prológon, de szerintem elvert egy 20-25 másodperccel egy 8-8-es félperces emelkedőn. Ami azért nagyon durva. Tehát ő nem kimondott hegyi menő. 8-an maradtunk a hegyen, az asztalon a Devóból hegyi menők, a Persteiner többek között, ugye, aki a Bahreinbe eltöltött egy 5-6, nem tudom hány évet, illetve tehát leszakadt például a Schönberger, aki Human Power Health-es volt, a barna csapattársa tavaly, előtte ment Tour de France-t, stb. És ő ott volt. Tehát a Drege ott volt, és nem tudtunk vele mit kezdeni. Nagyon komoly a csávó.
Na hát akkor kanyarodjunk le a legkomolyabb arcra, Tadej Pogacar. Az ember kedden a katalán körön elbújt egy bokorba poénból. Ez micsoda? Te hallottál már ilyet?
Ez egy kicsit a versenytársaim megalázása. De nem szándékosan egyébként, tehát, hogy egész egyszerűen ilyen a stílusa, és ezt így poénra veszi.
Tehát nem volt ebbe bántó?
Nem, persze, de hát érted. Tehát én nagyon megalázva érezném magam. Viszont tehát valószínűleg van humorérzéke. Ezt
Hát
csinálta nálunk is egy ilyen, hogy mondjam, voltak ilyen edzőversenyek, tehát a edzőtáborok végén volt mindig verseny föl az egyik hegyre, az Eolóba, és ott a Rivi elbújt a bokorba, de úgy, hogy belószolt az elején, és utána elbújt, eltűnt a szemünk elől, és elbújt. De tudod, ő nem tudta volna megnyerni amúgy azt a hegyet, mert ő nem hegyi menő volt, de elbújt. És akkor utána mi nem tudtuk, hol van, ő meg utána szépen lassan följött. De ilyet, hogy ezt versenyen valaki előadja, ja, és utána nyilván agyonvert mindenkit a szakaszon. Ez
nagyon.
nagyon komoly.
7-ből 4 szakaszt behúzott, 4-ből 3 trikót elvitt, és hát meg kell, hogy kérdezzelek, hogyha ilyen átlagnéző szemüvegén keresztül figyeltem ezt a katalán kört, akkor most látok egy ilyen Merckx szintű legendát, vagy konkrétan Pogi, és ezt most mindenki idézőjelbe értse, tönkreteszi a versenyeket, ahol elindul, mert köze nincs hozzá a mezőnynek.
Kíváncsi vagyok, hogy Vingegaarddal is ez lesz-e. De egyébként elég hasonló volt a Tirreno, csak nem ekkora különbségekkel nyert. Most erre így nehéz mit mondani, mert igen, tényleg tönkreteszi a versenyeket, azért izgulsz, hogy ki lesz a második. Nem azért, ki fogja nyerni, mert ez teljesen egyértelmű. Rendesen szomorú voltam, hogy a zárószakaszt is ő nyerte. De amúgy hallottam, ő is egyébként. Tehát, hogy a Sollernek akarták ugye megcsinálni. De most erre mit? Tehát erre nem tudok mit mondani. Ha így nyeri a Giro-t is, meg a Tour-t is, az nagyon komoly lesz.
Hát ez történelem. Elég jó katalán körünk lett volna, ha nincs Pogacar. Ugye pont Landa is ezt mondta, aki második lett összetettben, majdnem 4 perccel. Egan Bernal, hozzám mit szólsz, mert oké, hogy Pogacar, megszoktuk, hogy UFO, de Bernal életjeleket mutat. Persze 5 percet kapott Pogacartól, de azért nem volt rossz a Párizs-Nizzán top 10, Gran Caminón 3. lett összetettben, kolumbiai körön évelején 5. lett összetettben, tehát ezek biztató eredmények tőle.
Abszolút. Nem tudom, hogy fogjuk-e még valaha látni azt a Bernált, aki Tour de France nyert, de abban a, tehát hogy mondjam, tehát ahhoz a Bernálhoz közelítő Bernált biztos. És nem tudom egyébként, hogy azért nem fogjuk-e azt látni, mert egész egyszerűen nem tud arra a szintre eljutni, vagy pedig az a szint már nem elég a Tour de France győzelemhez. De ez a baj, hogy ezt nem tudjuk meg, amíg nem tudunk számokat. És nem tudom, hogy ő elmondja-e, vagy mit mond erről, de lehet érted, hogy az akkori csúcsformájával nem lenne elég a mostani Tour de France győzelemre. Tehát lehet, hogy ő amúgy élete formájában van.
Ati is ott volt a katalán körön, ugye az utolsó szakaszon számoltak vele sokan, 12. lett. Igazság szerint Kuss nem volt önmaga, egy de Brüksz-be sem fejezte a versenyt, tehát hogy nem nagyon volt kiért menni, illetve hát egy ideig volt, inkább így mondom.
Hát igen, azért szerintem így egy fokkal kevésbé motiválóbb versenyezni, illetve segíteni. Viszont ha jól láttam, jól hallottam, akkor kétszer is esélyt kapott, ami tök jó. Tehát, hogy normál esetben egy katalán körön nem kapott volna esélyt, így megkapott. Az más kérdés, hogy nehéz azért úgy menni magadért, hogy közben az előző 2 nap szétdolgoztad magad. Amúgy a semmiért, de ettől független a munka az benned van. Tehát más mondjuk meg lehet, hogy 3 napot pihen, leszakad, készül egy szakaszra, és akkor utána velük kell versenyezni. Nyilván ez a Jumbo-ba ez mindig meg lesz, meg megvolt, de azért szerintem azért nem jött ki valami komolyabb eredmény a zárószakaszon, mert még az előtte való nap is dolgoznia kellett.
Hát igen, az könnyen lehet. Minden igaz, akkor Attila most vár majd egy hegyi edzőtábor, aztán úgyis bejelenti majd a következő versenyeit. Na Marci, a mi adósságunk, Milano Sanremo. Ha még emlékszel rá, mennyit láttál belőle?
Az utolsó 2 hegyet, amennyit szerettem volna. Igazából előtte gondolom, tök unalmas volt. Már bocsi. Biztos jó, tehát jó a közvetítésetek, de érted.
Felhívtuk Attit, ő egy órát mesélt, úgyhogy próbáltuk megtölteni a semmit.
Ja, mondjuk az úgy lehet, hogy nem lett volna rossz, ha hallom. Na mindegy, az érdemi részét láttam. Pogacsár megpróbálta, nem jött be. Igazából Van der Poel azért az nagyon komoly. Tehát, hogy így feláldozta magát Philipsenért. Ellenkező esetben nem biztos, hogy ez megtörtént volna, tehát Philipsen nem hiszem, hogy feláldozza magát így Van der Poelért. Tök jól jött ki, hogy utána kevesebb, mint egy héttel kijött az, hogy szerződést hosszabbít, hogy szerződést hosszabbít a kanyonnal, valószínűleg nagyon-nagyon sok pénzért. Tehát ezek így pont jól jöttek ki egymás után.
Igen, hát Van der Poelre emlékezni fogunk a Sanremóról, az biztos, hogy mit melózott, meg ugye, hogy mennyire őszinte volt, mert két nyilatkozat maradhatott meg bennünk. Az egyik az, hogy Philipsen a hajrában odaszólt neki, hogy jó lábaim vannak, Van der Poel pedig utólag elmondta, hogy az első szezonbeli verseny napján ő azért nem volt 100%, tehát nem próbált meg egózni, hanem beállt és összezárta a sort ott a végén, mert azért a Viaróman az utolsó pár kilin voltak támadások. Ettől is nagy bajnok egy nagy bajnok, nem, hogy nem rápróbálta, nem 100%-os Van der Poel, hanem a sprinterének segített.
Így van. Meg igazából tudod, amikor leérnek, és ott vannak 10-12-en, akkor rájöhetett valószínűleg, hogy nem ő a leggyorsabb ott. És lehet, hogy Matthews leszette volna a sprinten. Én mondjuk baromira örültem volna, de ez az én problémám. Igen, szerintem ettől bajnok egy bajnok. És én nem kedvelem, de ettől független tényleg egy nagy bajnok.
Picit olyan, mint a focis példát hozva, egy csatár, aki nem csak lő, hanem fontos helyzetben passzol is.
Így van. Nem vagyok nagy focis, de szerintem ez tökéletes példa.
Ami Matthews-t illeti, volt egy zseniális nyilatkozata. Adásban beszéltünk róla, de továbbra is tartom, hogy nem kapott akkora publicitást, mint kellett volna. Azt mondta Matthews, akinek, hát legyünk közték, lehet, hogy az utolsó nagy esélye volt, hogy igazán komoly klasszikus nyerjen, hogy feltehettem volna a kordóra Philipsent, ha minimálisan 1-2 centit ráhúzom a kormányt. Nem látványosan, csak kicsit. Fékeznie kellett volna, de én korrekt sprintben akartam megverni. Azért ez.
Én mondok mást, ha nem esik le a szemüvege, megnyeri.
Az bekavart annyit.
Szerintem simán. Hát amennyivel kikapott, szerintem igen. Az meg, tehát azért az ki, hogy mondjam, tehát itt kihozta a lendületéből, meg a flowból egy kicsit biztos. Még hogyha nem is látszott rajta, meg próbált róla nem tudomást venni, akkor is. Én szerintem igen. Egy ilyen, nem mint hogyha én sprinteltem volna valaha komoly versenyen a végén, de én így képzelem el. Tehát szerintem azért az egy kicsit egy ilyen 10 másodpercet el tudott venni. Egy korrekt srác. Én nagyon kedvelem őt. Az egyik kedvenc versenyző. Úgyhogy teljesen le a kalappal előtte, tényleg.
Igen, és viccesen vette ki magát a dobogó, mert Philipsen, Matthews, Pogacar konkrétan leegyszerűsítve egy utcában laknak Monakóba.
Jó nagy spanok, igen. Én azt tudtam, hogy a Pogacser jóban van a Philipsennel, meg hogy a Matthews-zal amúgy nagyon jó haverok, de azt nem tudtam amúgy, hogy a Matthews meg a Philipsen is jóban vannak, bár ezek szerint de.
Hát a tavalyi túron volt a poén, azt hiszem Matthews mesélte el, hogy az ő garázsában áll Pogacsának a kocsija.
Hát azt tudom, de hogy mondom, Philipsen meg Matthews. Ők nem tudom mennyire. Bár, tehát valószínűleg Pogacsáron keresztül azért már voltak itt ott együtt.
Szárimóval kapcsolatban még egy kérdés. Jó szerinted ez az útvonal? Mondhatjuk valamire, hogy nagy klasszikus, miközben azért legyünk őszinték, a 6 órából 4 vagy 5 és fél elég unalmas? Például Betiol bedobta azt, hogy ugyanúgy, mint a Strádén, amikor a végén mentek egy körpályát, mi lenne, ha meghúznánk a dupla Poggiót? A környéken ugye nem sok opciód van, van egy Pompeiana nevű emelkedő, ami 5 km 5%, az is ugye támadási felület lehetne sokaknak, nem tudom, hogy az RCS-nél hogy gondolkoznak, kedvezzünk Pogacsárnak, ha ő Sanremót akar nyerni, vagy ne nyúljunk ez az útvonalhoz, a Sanremo ettől Sanremo.
Hát én nem nyúlnék hozzá, semmiképpen se. Bettiol menjen rá másik versenyekre. Ez azért jó az a Sanremo, mert meg tudja nyerni egy sprinter is, és meg tudja nyerni egy hegyi menő is. Mint ahogy nyerte Nibali, nyerte Demar, nyerte, tehát ez egy tök jó útvonal így. Nyilván lehet, hogy egy kicsit old school, de ez ennek a varázsa. Tehát én ehhez semmiképpen se nyúlnék hozzá RCS helyébe. Pogacsár így, Pogacsár úgy. De Nibali is meg tudta nyerni, akkor majd Pogacsár is megnyeri egyszer, talán.
Philipserről beszéljünk egy picit, mert ő vele kapcsolatban szerintem nem túlzás kijelenteni azt, hogy jelen pillanatban a világ legjobb sprintere. Mit szólsz ahhoz, hogy a legutóbbi szerződését egyedül tárgyalta le, mert még nem volt menedzsere? És mit szólsz ahhoz, hogy most már az egyik top ügynökkel, Alex Carrera-val megállapodott, aki Pogacsár ügyeit is intézi? Miért van egy Carrera-ra szükség? Nem mondd nekem, hogy Philipsen nem tudja felmérni a piaci árát most, amikor lejár a szerződése év végén.
Hát lehet, hogy nem annyira hidegvérű, mint a Carrera, mert mondjuk saját magáról van szó. Carrera meg igazából most ez így hülyén hangzik, de csak a dollárjeleket látja a Philipsenbe, és ő minél többet szeretne. Ezt tudom elképzelni, nyilván nem így mondja el Philipsennek, de mondjuk, hogyha egyszer azt mondja neki az Alpecin, hogy figyelj, én már pedig nem adok neked 3 millió eurót, és akkor vár Philipsen egy napot, vár Philipsen 2 napot, és a harmadik nap felhívja az Alpecin főnököt, és azt mondja, hogy jó, akkor én elmegyek ennyi pénzért. Még lehet, hogy a következő nap, mondjuk 5 perccel később felhívta volna az Alpecin főnök Philipsent, hogy jó, megadom azt, amit kértél. Szerintem ilyesmi lehet. De én azt hittem, hogy a Korzosportnál van Philipsen. Legalábbis én úgy tudtam. Aztán most ezek szerint eddig nem is volt menedzsere. Ilyen szinten azért az komoly.
Szerintem is nagyon-nagyon érdekes. Ugye pletyka van arról, hogy UAE Bora és Cancellaráig betalálták a Tudor. Szerinted az kizáró ok, hogy ott van Pogacsár az egyik kérőnél, ott van Roglic a másik kérőnél, magyarán egy top 3 hetes menő, mindkét sornál cél a Tour de France győzelem, vagy manapság ezt már össze lehet hozni, hogy Jasper Philipsen elmegy, mondjuk a példa kedvéért UAE-sként Pogacsárral a túra, nyereget egy-két szakaszt, behúzza a zöldet, miközben a csapat azért megy, hogy Tadej Pogacsár meg sárga trikós legyen.
Hát egyébként abban látok valamit, hogy Pogacsár miatt, vagy Pogacsár nagyon lobbizik mellette, ezért UAE, csak érted, valamiért eljött az UAE-ből. Tehát most miért mennél vissza oda, ahonnan amúgy eljöttél?
És ezt nagyon-nagyon jó, hogy mondod, mert nyilvánvalóan ezt Philipsen soha nem fogja kamerák előtt egy-egyben kijelenteni, de azért vannak olyan pletykák, hogy a Colnago-val ő nem feltétlenül volt elégedett.
Hát de a Colnago még ugyanaz. A kereklet lecserélve, meg a szett. Tehát azt mondom, hogy kampanyolóval oké, már manapság egy sprinternek versenyezni rendesen hátrány. De nem tudom. Tehát most, bár amúgy a Christoph is szitta a Colnagot, nem?
Dehogy nem.
Gaviria rendesen van róla egy videó, ahogy üti a biciklit, meg káromkodik. Valamelyik
Ackermann.
Giros.
Van
Kerman is?
Ackermann is, aha.
Én a Gaviria-ról láttam, hogy így üti a bicót valamelyik Giro szakasz után, és akkor így mondja, hogy cazzo bici.
Hát ugye
Ez nagyon
Aru
vicces.
is itt annó, bár ő nem sprinter. Ackermann úgy értettem, hogy azért ő is eljött, és nem feltétlenül jöttek az eredmények sprintben a Colnagóval.
Nem tudom, tehát én még életemben nem mentem Colnagóval. Pogacsának valószínűleg tök mindegy, hogy mivel megy, bár most már tudod, hogyha Velence, meg a Adam Yates, meg a, tehát a többi nagy is gyorsan tud azért menni ezzel a kerékpárral. Valószínűleg nem olyan rossz ez a váz. Ahhoz, hogy sprintelni is jó legyen, azt nem tudom. Tehát ebben én nem vagyok kompetens, sajnos.
Azért mondom, hogy ilyen pletyka járja, hogy annak ellenére, és ez vicces Pogacser kapcsán kijelenteni, főleg úgy, hogy mennyit nyer, lehet, hogy nem a legjobb bicón ül, vagy nem a top 3 bicón ül.
Hát valószínűleg van azért a Cornegónál gyorsabb bicikli. Tehát a Speci, a Cervelo, ezek mindenképpen szerintem jobbak. Cube is,
Kanyon.
de Kanyon, igen. De az, mondjuk a Kanyonnak a hegyi bicója, az nem tudom, hogy mennyivel gyorsabb, mint a Cornegói. Tehát most én inkább arra gondolok tényleg, hogy egy, az SL8, a Speci SL8, az ugye egy nagyon könnyű aerobicó. Tehát azzal nyerne valószínűleg. De mondjuk egy Lapierre vagy egy Villierre nem feltétlen. Kanyonnal nem tudom. Tehát lehet, hogy használná a sík szakaszokon az aeróbicót, hegyi szakaszokon a hegyit, de igazából, ha megnézed, amúgy a Cervelónak a hegyi bicója se olyan brutálisan aeró, sőt egyáltalán nem, és sőt még a hegyi szakaszokon, a meredek hegyi szakaszokon tubeless-t használnak. És leginkább, bocsánat, hülye vagyok, nem tubeless-t, hanem szingót a tubeless helyett. És inkább úgy használják, hogy az aeróbicó abba rakják bele a szingós kerekeket, a szingós alacsony kerekeket a meredek hegyekre. Tehát, hogy ott se nagyon cserélik le a vázat sokszor, ahhoz nagyon-nagyon sok szintemelkedésnek kell lennie. De többet nyersz azzal, hogy valami aeró.
Philipsről amúgy olyan hírek jönnek, hogy Roubaix-ig versenyekre koncentrál, aztán leülnek tárgyalni, illetve olyan hírek jönnek, hogy azért ő nem zárkózik el attól, hogy szerződést hosszabbítson, mert az Alpecinél tök jól érzi magát. Marci, te nálam jobban vágod egy picit a számokat, jó, hát nem biztos, hogy ezt a kategóriát, de azt szerinted mennyit dob valakin, hogy Milano Sanremót nyer, Tour szakaszokat nyer, zöld trikót nyer, Tirreno szakaszokat nyer? Tehát ha mondjuk a példa kedvéért Philipsen eddig keresett 1,8 milliót, akkor Carrera most mivel mehet oda?
2,8-al a Sanremo után.
Tehát egy ilyen eredménysor, meg a tavalyi év
Ez
sokat
biztos.
nyert, 19 győzelme volt, nyilván nem mindegyik World Tour. Tehát akkor egy 2 milliót ez dob?
Hát másfelet. Egy másfelet szerintem dob. Tehát, hogy most azért jobb sprinter most, mint amikor annó aláírt. Az biztos. Tehát több eredmény van a neve mellett jóval. És nem csak egy Sanremót fizetsz meg, hanem egy Roubaix harmadik helyet, nem tudom én, most mondok valamit, 6 Tour de France szakasz győzelmet, meg egy zöld trikót, azért azok elég beszédesek.
És ilyen szinten szerinted mennyire részletes a szerződés? Tehát aláír egy tök nagy alapfizuért, vagy mondjuk a példa kedvéért az eddigi 2 helyett a 4 milliós fizetését úgy tudja összerakni, hogy minőségi versenyeket nyer? Érted? Tehát, hogy mennyire bónuszosak szerinted a szerződések?
És szerintem szerződése válogatja, meg csapata. Tehát nekem se az EOLO-ban nem volt bónuszom, se a jelenlegi csapatomban nincs az ATT-ben bónuszom. Tehát, hogy kapunk ilyen bónuszokat, de azt amúgy mindig a csapat saját maga határozza meg, hogy mikor, mennyit és miért. Tehát, hogy ez nekem nincs benne a szerződésemben, de tudok olyat, akinek benne van. Tehát, hogy ezt így nem tudod, az a baj. Van, aki, hát te, nálatok olvastam, vagy hallottam, hogy Krisztóf valami óriási bónuszukért volt a Vantiba.
Hát
És
ucipolthoz kötötték.
így van, és majdnem csődbe vitte őket. Tehát, hogy simán lehet amúgy egy sprintert, főleg egy, mondjuk egyébként Philipsen még fiatal, tehát őt nem hiszem, de egy ilyen idősebb sprintert szerintem simán igazolnak így többször. Hogy vagy UCI pontok, vagy győzelmek alapján bónuszokat inkább, azt egyébként szerintem a csapat is jobban szereti adni. Egyértelmű. És sokszor egyébként ez jó döntés a versenyzőnek, hogyha ha egy ilyen szerződést ír alá, én úgy gondolom, mert akkor amúgy van rajta stressz, de közben mégis kisebb. Mert ez a te érdeked, vagy a te érdeked is, hogy nyerjél, vagy jó eredményeket érjél el, mert akkor sokkal több pénzt kapsz. Viszont, hogyha mondjuk ott vagy egy nagyon nagy összegér, fixen nagy összegér, és nem jönnek az eredmények, az amúgy akár a visszajára is elsülhet. Tehát, hogy simán lehet, hogy annyira rástresszelsz, hogy ez csak ront a helyzeten, nem javít. Úgy meg, érted, úgy vagy vele, hogy van egy kisebb alapfizum, hát most nem halad, ez van. Majd a következő versenyen haladni fog, ott mondjuk nyersz, és akkor jön a bónusz, mindenki boldog. Azért a csapatfőnökök is jobban szeretnek úgy pénzt adni, hogyha van mögötte tartalom, vagy van miért adni.
Pont most mondta Lefever, illetve írta a szombati jegyzetében, hogy azt a hibát nem fogja még egyszer elkövetni, hogy amikor nagy az eufória és jönnek az eredmények, tavaszi egynaposok közben, akkor Asgreennel, Alaphilippel és Lampardtal így lendületből hosszabbít, mert ők most legalábbis hát a véleménye szerint nem nagyon haladnak.
Hát, amúgy tényleg nem. Tehát ez a két verseny, amit most én láttam, ezt a két, az E3-at, meg a Gent-Wevelgemet, azért a Quickstep az nem a régi önmaga, maradjunk annyiba.
Hát egyértelmű Remco miatt le lett építve a tavaszi sor, bár ettől még most nyilvánvalóan top 10-be megjöhetne egy Asgreen, vagy megjöhetne egy Alaphilippe, ez nem kizárók, de Lampard simán.
Az baj, szerintem ezek a versenyzők már úgy nagyjából túl lehetnek a csúcsukon. Még van bennük egy-két nagy eredmény, de bár mondjuk egy Asgreen azért nem idős. Lehet, hogy neki valami betegség volt, nem tudom, ezt nem követtem. Alaphilippe-től én azért nem várok már Tour de France sárga trikót, meg lehet, hogy valahogy összekapja magát, és akkor lesz belőle egy Flandria, vagy egy nagy klasszikus győzelem, vagy nem tudom, Tour de France szakasz győzelmek, de azért nem hiszem, hogy egy olyan tavaszt futna, mint 3 5 évvel ezelőtt.
Az Alpecinnek meg kell tartani a Philipsen? Nyilván pénzkérdés, és most, hogy Van der Poel-lal hosszabbítottak, azért nem kevés pénzt beletettek. Jó, nyilván nem tudjuk, hogy a kanyon ilyenkor a háttérben hogy mozgolódik, de hogy szerinted meg kell őt tartani? Minden áron így jó talán a kérdés.
Szerintem muszáj megtartani Philipsent, mert egy húzó ember most már kevés egy csapatba. Szerintem muszáj Philipsen még Van der Poel mellett.
És ezt lehet, hogy karrierre is tudja, és akkor szépen egy picit tornázza fel az összeget. Ami ugye neki is jó.
Hát az szinte biztos.
Mit szóltál Mats Pedersenhez, és akkor kanyarodjunk rá a hétvégére a vasárnapi Gent-Wevelgemre, aki csak megcsapta egy az egyben Mathieu van der Poelt. Nem tudom, hogy induljunk onnan, te őt mennyire szeretett, kedveled, mert én imádom a nyilatkozatait, nekem egy nagyon szimpi srác.
Így furán vagyok vele, mert tényleg ilyen baromi nagyképű, de amennyire önfejű, van benne valami, most ez így hülye hangzik, de vonzó. Tehát, hogy így egy olyan dolog, ami így kicsit mégis megkedvelteti őt, hogy ez az igazi rossz gyerek, tudod. Ő nem megy magaslatra, ő nem csinálja ezt, ő nem csinálja azt. Tök jó, hogy nyert. Én nagyon örültem neki, mert én nem gondolom, hogy ez a szezon neki eddig olyan rettenetesen jól alakult. Jó, volt egy Provence, ahol gyakorlatilag minden nyert, de azért még egy valami nagy győzelem hiányzik neki. Jó, ez a Gent-Wevelgem, de egy Flandria azért még durvább lenne.
Pont ezen gondolkodtam, hogy itt nyilvánvalóan kétfajta megítéléses aláesik. Tehát tényleg valaki azt mondja, hogy na hagyjál már, ez undorítóan nagy képű, ugyanakkor ott van a másik oldal, hogy kell egy magabiztosság, tehát egy Van der Poel, egy Pogacsár ellen, hogy állsz oda. És neki azért van eredménysor, ugye mindig mondjuk vele kapcsolatban, hogy 19-ben lett világbajnok, és a minőségi győzelmeit utána szerezte.
Így van, muszáj nagyképűnek lenned, de tehát, hogy az a baj, hogy valószínűleg nagyon kicsi a különbség a rettentő nagy önbizalom és a nagyképűség között. És szerintem ugyanúgy Van der Poel, Van Aert, Vingegaard, Pogacar ugyanúgy átlib ennek a nagyképű oldalra, csak lehet, hogy kevesebbszer, mint Pedersen. Vagy
Vagy lehet.
lehet, hogy nem a kamerák előtt.
Na ez a pont, ezt szerettem volna, hogy lehet, hogy nem mondják ki.
Így van, így van. Biztos vagyok benne, hogy sokszor én is nagyképű vagyok, de muszáj nagyképű legyek, mert muszáj elhinnem, hogy mondjuk képes vagyok egy Bernállal fölmenni a hegyre, ha már egyszer egy rajtba állunk néha. És próbálom nem kimutatni, de muszáj egy kicsit nagyképűnek lennem, mert azért ő mégiscsak egy Tour de France nyert, én meg nagyjából semmit. Muszáj, ennyi, ennyi.
Igen, érted, csak Mats Pedersennek az a mondata, hogy ha egy kis csoporttal megjövök a Sanremón, azt lenyerem, nem öregedett túl jól. Most gondolj bele a saját példádba, azt fogod mondani az országos bajnokság előtt idén, hogy életem formájában vagyok, ha valamikor akkor megcsaphatom az Atit, azt kapsz tőle 5 percet. Tehát akkor meg hülyén vette ki magát, ha ezt így bemondod. Magadba gondolhatod, az edződnek mondhatod, de ha nyilatkozol róla, azt átveszi a sajtó, az megint más.
Hát most ez így vicces, de kb. Pont ez történt a tavaly OB előtt. Hát én nagyon elhittem, hogy meg tudom nyerni, még hogyha nem is mondtam ki hangosan kamerának, de biztos, hogy pár embernek igen. Aztán körülbelül 5 percet kaptam. Tehát, hogy ez így pont stimmel. Viszont egyébként Pedersennek nagyjából igaza van. Tehát akár azt a San Remo sprintet ő is nyerhette volna. Csak az nem kimondottan feküdt neki. Tehát, hogy amennyire Nem tudom, hogy lehet-e ilyet mondani, hogy túl egyszerű volt a verseny Pogacsának, de hogy lehet egy 300 kilométeres verseny túl egyszerű. De egyébként lehet, hogyha nehezebb a verseny, akkor neki jobb lett volna. Vagy hát biztos, hogy jobb lett volna a sprint. Ugye a Gent Wevelgemen is úgy nyerte most ezt a sprintet, hogy azért Van der Poel is fáradt volt már.
Szerinted az a többieknek, és azért nincsenek sokan a többiek, mert nem egy komplet mezőnyről beszélünk, aki Flandriát nyerhet, hanem mondjuk reálisan 5 kötőjel 10 emberről, ez adhat reményt? Mert ugye Asgreen is megcsapta már Flandria végén Mathieu van der Poelt, most megcsinálta Pedersen, tehát hogy adhat reményt, hogy ha elmegyek vele esetleg együtt a célig, vagy egy kisebb csoportba, akkor őt is le lehet sprintelni?
Hát persze, csak bírja vele elmenni. Tehát, hogy
Hát
amit az E3-on csinált, az mi? Tehát, hogy pont 81 kilénél, amikor támadott egyet, amit egyébként talán a Pedersen indított, és azt kontrázta meg. Tehát, az mi volt? És oké, utána megvárta őket, vagy lehet, hogy csak tesztelte őket, de nem tudott senki menni vele. Senki. És szerintem egyébként Fanát leszakadt volna a kerekéről. Ha nem esik el, akkor is.
hát jó, ezt már
Tehát,
nem
hogy
tudjuk meg, de lehet.
amit aznap csinált, tehát nem tudott vele elmenni senki, érted? És csak bírjál vele elmenni, persze, de abba lehet bízni, hogy kicsit kevésbé van jó napja, vagy nem tudom. Egyébként nem nyilatkozatokat nem hallottam a Gent Wevelgem után, de kíváncsi lennék, hogy Van der Poel mit mondott.
Annyit mondott, hogy ha egy erősebb versenyzőtől kapsz ki, akkor nem panaszkodsz, hanem elismered, Pedersen volt a legerősebb pont.
Korrekt.
Ennyi. Na, és mennyire korrekt? Ez egy nagyon picit más téma lesz, nem feltétlenül az aktualitások közé tartozik, bár a napokban mondta, mennyire korrekt az a Lance Armstrong, aki nem hisz a szemének. Felolvasom szó szerint a nyilatkozatát, egy podcastnek volt egyébként a vendége. Mit szólsz hozzá, mert azért ti durván más korosztály vagytok. Tehát itt vannak ezek a mai srácok, ütik egymást versenyen, szétszadizzák egymást, lehoznak egy tök nagy sót, majd a vesztes, vagy akár a győztes megvárja a másikat a célban, és ott ölelkeznek. Nekem ez furcsa, mi ilyet nem csináltunk.
Amikor tiltott szerekhez folyamodik az ember, meg nem tudom, tehát olyan mocskosságokat csinál, mint amit ő, hogy nem tudom, ő talán nem köpött be senkit, nem? De az biztos, hogy őt nem ellenőrizték, meg mindig egy kicsit előnyösebb volt az ő helyzete, mint a többieké, akkor nyilván akkor nem vagytok a legjobb haverok. Tehát, hogy amikor mindenki durván játszik, akkor persze, hogy nem ölelkeztek, de amikor mindenki a 110%-át nyújta, és mondjuk nem úgy vagy vele, hogy hát a másik tuti tele van, hanem tisztán játszik, mert mondjuk ismered, tehát ott van ez a hármas, a Philipsen, Matthews, meg a Pogacsár, ha érted, hogyha ők együtt kajálnak Monakóba, akkor valószínűleg látja az egyik a másikat, ahogy tésztán él, pesztos tésztán, meg nem tudom, az Urskának a süteményein, akkor valószínűleg otthon nem csurog le neki az infúzió, tehát látja, hogy tiszta, mindent megtett, neki volt jobb napja, pont. Lehet örülni a sikerének, és nem pedig ócsárolni kell a másikat, meg megverni, meg stb. Tehát, hogy ez így, na, más a kerékpársport, teljesen. Tehát ez a lányoknál ez ölelkezés már nagyon régóta megy.
Igen, érdekes
És
Lance, mert nekem nagyon sok olyan sztori rémlik, hogy megjöttek együtt úrikkal a hegyen, és nyújtják egymásnak a kezüket a célvonalon. Van olyan Tour de France dobogó fotó Párizsban, ahol konkrétan ölelkeznek. Szerintem neki, tudod, a szakasz meg a verseny hevében, ott egyből 1 percen belül a befutó utáni ölelkezés, az volt furcsa.
de egyébként szerintem ezt embere válogatja. Tehát, hogy amúgy, ha nem egy barátomról van szó, akkor én sem biztos, hogy megölelném a szakasz után. De mondjuk én még a dobogón se. Tehát, hogy ezt mindenki máshogy csinálja. Szerintem hülyeség ilyet kijelenteni, hogy amit Lance mondott. Tehát ezt nem... Most miért ne? Barátok ölelkezzenek pont. Más a kerékpársport, mint volt. Mindenki tisztán játsza, vagy hát 99,9% el lehet ismerni azt, hogy a másik jobb volt, és lehet örülni az ő sikerének is. Pont.
Jó, nézzük a te példádat. Nem vagy akkor jobb, ha utálod a másikat? Tehát nem vagy jobban motivált, hogy megverd, mintha haverok vagytok és együtt edzetek?
Biztos, hogy nem. De
Nem?
én soha nem is tudtam így gondolkozni.
Uh-huh.
Tehát én az elmúlt években kezdtem el úgy igazán akarni nyerni. Addig meg itt tökre élveztem a versenyzést, most is élvezem a versenyzést, tehát alig várom, hogy versenyezhessek, de én magát a versenyzést szeretem, és nem feltétlen nyerni. Jó, az elmúlt években ez is hozzájött. De ha egyszer versenyezni szeretsz, és nem pedig azt imádod, hogy te legyél az első, akkor miért nem örülhetsz a másik sikerének? Hogyha ki tudtad adni a te 110%-odat, és a másik 110%-a jobb volt, akkor pont, ez egy tiszta verseny volt. Én biztos, hogy nem leszek jobb attól, hogyha utálom másikat, sőt, valószínűleg még rosszabb is. Mert azt az energiát, amit arra használom fel, arra használok fel, hogy utáljam, azt fordíthatnám a saját felkészülésemre is, vagy az összpontosításra, vagy a frissítésre, bármire.
Az előző podcastben nagyon finoman belekóstoltunk egy szerintem durva meg necces témába. Ján Trátnyik miatt jött elő, aki ha, hát ne is így értse senki, hogy büszke arra, hogy annó még Quickstep-es időszakban komoly evészavarai voltak, de hogy szívesen mesél róla, most a Viszmás csapattársaknak is, amikor kérdezték, elmondta a részleteket, és te erre mondtad azt, Marci, hogy ismerős a sztori, mert neked is volt valami hasonló, azért ez keményen hangzik.
Hát voltak evés zavarjaim, igen.
Mikor és ez alatt mit értünk? Illetve csak te mondod, hogy zavar?
Hát most ezt így nehéz megmondani, mert én azért sokat jártam sportpszichológushoz, és látott olyan ember, aki ért ehhez, és az a durva, hogy ez egy igen közeli hozzátartozóm, aki ért ehhez, mondta azt, hogy amilyen állapotban én voltam, arra ő valószínűleg gyógyszert írna föl. Mondhatjuk, hogy nekem tényleg voltak evészavaraim, és ezt így nagyjából tavaly sikerült levetkőznöm. És most nem mondok neveket, de a magyar kerékpársportból is ismerek egy csomó olyat, akinek ez jelen volt az életébe.
Én is ismerem.
Persze, persze, te is ismersz. Te is ismersz olyat. Biztos vagyok benne.
Még mielőtt belemegyünk a részletekbe, te is ilyen trátnyik vagy, tehát kérdezhetek, nem gáz?
Ja, persze, egész nyugodtan. Már egyébként kezdem szerencsére elfelejteni, de abszolút. Tehát erről nekem már nem nehéz beszélni. De amúgy azért volt, amikor az volt. Tehát volt, amikor elsírtam magamat, amikor erről beszéltem.
Mikor volt ez, illetve úgy kérdezem, hogy már Euló Kométának hívták a csapatot? Tehát 21-22, amikor ebbe te belefutottál?
Kb. Ebbe a 2 évbe volt csak. Tehát, hogy konkrétan Eolokométának hívták, igen.
Ez külső nyomás, tehát hogy edzők, sportigazgatók részéről, vagy elég volt ott picit megpendíteni, és te estél át a ló túloldalára?
Nem, ez egyértelmű külső nyomás volt. Ez egyértelmű külső nyomás.
Ezt hogy képzeljem el? Dina Marci megérkezik az Euló Kométa első téli edzőtáborába, azt mondom, hogy 68 kilósan, és közlik vele, hogy addig nem mész versenyt, amíg nem vagy 65.
Hát nem egészen így volt, mert nem télen volt, meg nem kellett 65-nek lennem, meg nem is 68 voltam, hanem egy kicsit több, mondjuk 69, és hogyha 67 lettem volna, akkor már meglettek volna elégedve, de hát így nagyjából igen, tehát hasonlóan. Inkább az ilyen beszólogatások. Tehát, hogy mondjuk verseny után bementem a food roomba, és akkor szakasz után, és akkor bejött az edző, kérdezte, hogy miért eszek, nem volt elég a rizs, és akkor utána mástól hallottam vissza, hogy hát a Márton már megint bemegy a food roomba, és hogy milyen dagadt, és soha nem fog lefogyni, és amúgy is ezért szakad le, mert hogy dagadt, ilyesmi. Maga Alberto Contador is egyébként a szakasz előtt odajött hozzám, közölte velem, úgyhogy előző nap elmenésbe voltam a Burgos körön, és akkor közölte velem a rajt előtt, szerintem 10 perccel, hogy Márton, tudjuk, hogy nem vagy jó formában, nem vagyunk veled elégedettek, ez a te felelősséged, hogy jó formában legyél, és tegyél meg mindent azért, hogy jó formában legyél. Úgyhogy amúgy előző nap tényleg egész nap elmenésben voltam, megcsináltam, ami rám volt bízva, és az, hogy nem vagy jó formában, azt úgy értették, hogy van rajtam mondjuk 2 kiló plusz. És amúgy a számok nagyon jók voltak, tehát, hogy nyilván a 2 kiló plusszal nagyobbak a wattok, de így a watt per kiló se volt rossz. Meg szerintem, hogyha egy 5 szakaszos versenyből 2-szer elmenésbe vagyok, megcsinálják azt, amit mondanak nekem. Tehát így nem tudom, hogy nem értettem ezt az egészet, és ez olyan szinten rombolólag hatott rám, hogy ezekből jött az evészavar.
Hú, nagyon sok mindent szeretnék kérdezni. Egyrészt nyilván nem vagyok pszichológus, de azért ez egy szakaszrajtja előtt 10 perccel nem biztos, hogy felhozna lelkileg.
Hát nem tett jót, nem tett jót, és amúgy utána érted, a 2 szakaszon voltam elmenésbe, Burgos kör, utolsó szakasz, az előző nap azt hiszem, hogy 7 kilométerrel a cél előtt fogtak meg, a csapattársam, aki nagyon vékony volt, leszakadt az elmenésről, amikor a Hugh Carty lószolt, én ott bírtam maradni, és akkor utána másnap a szakasz rajtja előtt benyögi az edző, aki éppen a második számú sportigazgató volt, hogy Márton, úgy versenyezzél ma, hogy lehet, hogy ez lesz az utolsó versenyed idén. És akkor tudod, ezeket a, amúgy ezeket az állandó pusolásokat nem tudtam hova tenni. Tehát amikor már nem tudsz mit csinálni, hogy megfeleljél,
Hát ez
nyilván nem
lelki,
is mentem jól.
ez gyakorlatilag már lelki terror.
Hát gyakorlatilag az volt.
Felteszem a gonosz kérdést, miért nem tudtál te vesző, akartál lefogyni 2 kilót, vagy a 2 kiló az a világ? Nagyon sok lett volna?
Hát nem, de azért nem, tehát hogy amikor amúgy nem vagy dagadt, de nem vagy, tehát ez pont ez a 2 kiló, ami amúgy tényleg kell ahhoz, hogy hegyen jól menjek nekem. Vagy hogy úgy, hogy gyorsan és nagyon gyorsan, inkább így mondom. Tehát ez a 2 kiló, ez tud számítani sokat. De ezt nem tudja az ember január 1-től december 31-ig fenntartani. És konkrétan akkor én úgy lerogytam a Giron, hogy nem tudom, tehát a szervezetem az valószínűleg akkora sokba volt utána, hogy tehát normális volt, hogy felszedtem pár kilót, jó, utána nyilván elengedtem magam, és azt én hibáztam, mert ott nem 2 kilót szedtem fel, hanem többet, és azt le kellett dolgozni. De hát ahogy az Euróba hozzáálltak ez az egészhez, az nem csak segített, hanem rombolt. És igazából ezt én nem is annyira tudtam levetkőzni a következő szezonra, illetve a mentalitásba nem változott sok minden. Tehát a csapat feleli hozzáállásba. Tehát nem igazán volt más. Tehát nem igazán segítettek. Olyan szempontból igen, hogy a doki adott tanácsokat, ilyen dietetikai tanácsokat, meg írt étrendet, de az maradjunk annyiba, hogy az csak rontott a helyzeten. Tehát, hogy az olyan durva volt, hogy azt egy mai fejemmel meg se próbálnám betartani. Tehát,
Példát
hogy
kérek.
hát konkrétan nem ehettem szénhidrátot pihenőnap, úgyhogy előző nap mondjuk mentem 4 kötője 6 órát, brutál résztávos edzés, másnap keljél föl, fiam, és menjél el éjgyomorra átmozgatni, ami hagyján, azt mondom, én ezt a mai napig csinálom pihenőnapokon, de utána bereggelizek normálisan. De akkor nem volt reggeli. Akkor az első étkezés az ebéd volt, amiben nem volt szénhidrát, tehát saláta, lazac. Majd utána egy kanál mogyoró vaj délután, és vacsorára párolt zöldségek, natur csirkemell. Tehát körülbelül ezt képzeld, de nem volt a pihenőnapos szénhidrát.
Megint csak azt mondom, hogy nem vagyok orvos, de nekem ez az olasz mentalitás, ami lehet, hogy 95-ben divatos volt, hogy ne egyél és haladni fogsz, finoman furcsa, illetve azt áruld el nekem, hogy miért a kilót nézik, hogyha közben meg jól mész?
Hát valószínűleg ez náluk egyfajta motiválás is, hogy nem hozott ki magadból azt, amire képes vagy. Csak ez a fajta mentalitás, amit ők képviselnek, ez az én felém, ez csak negatívan hatott. És például mérgesek voltak azért, mert hogy az Oier Lascano leszedett az elmenésben a hegyen, a sprinten, a sprint a hegyi pontokért. Tehát, hogy ez nem az volt, hogy érted, mentünk 20 percet fölfele nyílen, hanem az elmenésből már akkor brutál erős volt, Kárulálba volt az utolsó éve. És az előző évben Portugál körön úgy nyert szakaszt, hogy ment 60 kilométert szóló elmenésbe, és hazaért. Tehát, hogy brutálisan erős volt a Vuelta-n, akkor utána nem tudom, nagyon jól ment. Mindegy, és leszedett érted a hegyi pontokért, és ezért mérgesek voltak rám. Tehát, ha 69 helyett 67 kiló vagyok, figyelj, ő akkor is leszedett volna. De azért az egy sikertelen verseny volt, mert az Oier Lascano leszedett a hegyi pontokért. Ezért is lelettem cseszve természetesen, de ez van.
De téged dicsértek a 2 éve Euló kométa alatt valamiért? Ezt sem meg kell kérdeznem.
Persze, hogy dicsértek. Tehát volt dicséret is, de az jóval kevésbé. Tehát ők azt mondták, én mindig próbáltam kérni pozitív vagy negatív megerősítést. És mindig azt mondta Barredo, az edző, hogy ha nem mondunk semmit, akkor minden oké. Okay. Tehát akkor jól csinálod a dolgot. De hogyha szólni kell valamiért, akkor már baj van. Tehát a pozitív megerősítést azt jóval kevésbé kaptam, vagy kaptunk, mint a negatívat.
Mennyit beszéltetek erről a többiekkel, illetve konkrétan valakiről tudod, hogy ő is belerogyott, vagy nagyon nem tetszett neki ez a mentalitás?
Hát nagyon kevés embernek tetszett ez a mentalitás. Tehát le lehet fogyni okosan is, meg le lehet fogyni hülyén is. És ez egyértelműen a hülyén való lefogyás volt, amit ott képviseltek. És amennyire tudom, még képviselnek. Azért nagyon sokat változott az elmúlt években a kerékpársport, nem folyik le semmifajta vitamin, meg gyorsítószer a két szakasz között. Tehát az egyetlen egy üzemanyag, amit be tudunk vinni, az étel és a szénhidrát. Tehát, hogyha valaki most már 100, 120, 130 gram szénhidrátokat visz be versenyen óránként, akkor miért kell előtte vagy utána megvonni magától? Tehát abból megyünk. És akkor ne kelljen ezeket megvonni. Na mindegy, szóval ez így fura ez a mentalitás, ami akkor ment, és már akkor sokkal előrébb tartott a kerékpársport, mint amennyire maga az EOLO kométa szemlélete. Azt, hogy most hol tart, azt nem tudom. Most egyébként jól mennek a srácok versenyen, úgyhogy gyanítom, valamit változtatni kellett azért rajta.
Evészavar az nálad mit jelent? Tehát, hogy nem ettél, majd utána marha sokat, vagy ezzel gyakorlatilag, hogy folyamatosan presszionálta, kikészítettek lelkileg?
Én olyan brutális mennyiséget megbírtam zabálni, hogy azt te elképzelni nem tudod. És
Például.
úgy, hát nem tudom, figyelj, hogyha azt mondom, hogy 5 pizzányit megbírtam enni, akkor szerintem az igaz.
Egy
Tehát
vacsira.
én nem ettem meg 5 pizzát, mert soha nem volt itthon 5 pizza, de amit találtam, azt ettem, és megállás nélkül, tehát az majdnem hányásig. Majdnem hányásig. Tehát, hogyha megmozdultam volna, akkor valószínűleg már elhánytam volna magam.
De ez egy olyan időszak után, amikor extrém sokat kóplaltál?
Hát igen, tehát hogy amikor mindig megvontam magamtól ezeket a dolgokat. Most csak mondok valamit, tehát lekváros kenyeret se ettem, mert hogy az szar. Mert a cukor, a szénhidrát, és akkor a szénhidrátot meg kell vonni magadtól, ilyenek. Jó, amúgy nagyon szigorú tudtam magammal lenni, valószínűleg ez volt itt a legnagyobb probléma, de azt várták el, hogy szigorú legyek. És amikor viszont elszabadultam, akkor nem volt megállás. Tehát, hogy akkor... Ja, és akkor nyilván utána jött a bűntudat. Tehát akkor volt olyan, hogy nem ettem 26 vagy 28 óráig kb. Tehát ilyen is volt. Egy ilyen nagyobb zabálás után. És elmentem 3 órát edzeni, négyet, és akkor vártam minél tovább, hogy minél később egyek csak.
Na ez mondjuk kemény.
Hát így bűntudatból tudod. Tehát, hogy most... De nyilván ez nem jó. Tehát, hogy amikor a szervezet kap egyszer valami nagyot, és utána sokáig nem kap semmit, akkor rá fog jönni a szervezet, hogy hú, most kaptam, akkor ezt el kell raktározni, mert sokáig nem lesz. És akkor itt mindenféle anyagcsere folyamatom nekem így felborult, és ott lett amúgy vége a sztorinak, amikor azt hiszem, hogy kétszer egy ilyen nagyobb zabálás után összefostam magam. Tehát egész egyszerűen másnap, egyszer csak így reggel, de azt hiszem, volt az még délután is, viszont a legdurvább alkalom az az volt, amikor másnap dobogókőn négyszer vagy ötször szaladtam a bokorba. És nem megfontoltam meg ilyenek, hanem leszálltam a bicóról, de és az a Dumoulin. Tehát az tényleg, amikor sisak, mez, minden eldobál, és ezt mondom négyszer-ötször egy edzésen belül. És akkor már éreztem, hogy itt már azért elég nagy baj van.
Na jó, de legalább érezted, és nem toltad így tovább.
Hát kellett ahhoz, hogy ne kapjak szerződést.
Mondjuk igen.
Mármint fordítva, tehát kellett az, hogy ne kapjak szerződést. Hogy teljesen megváltozzon a mentalitásom, hogy lejöjjön rólam ez a stressz, hogy olyan emberekkel kezdjék el dolgozni, akik amúgy átélték ezt. Tehát már egyébként nagyon sokat beszélgettem annó, amikor ezek a problémák fönnálltak akkor is az illetővel, de utána érted a tapasztalatát, folyamatosan átadta, megmondta, hogy neki az, mi az, ami használt, és akkor így szépen, szépen az egész kerékpársporthoz való hozzáállásom megváltozott, és szerintem pozitív irányba.
Tehát akkor elmondhatjuk tanulságként, hogy erről jó azért beszélni valakivel, vesző jó azért beszélni egy szakemberrel.
Mindenképpen csak egy szakember, nem tudom, hogy mármint, hogy most egy sportpszichológus nevezünk most jelen pillanatban szakembernek, vele mindenképpen. Tehát, hogy egy pszichológussal ilyenkor mindenképpen fel kell venni a kontaktot. Tehát, hogy ezt amúgy az ember magában nem tudja egyedül leküzdeni. Tehát, hogy ez egy, legalábbis nekem nem sikerült. Pedig amúgy én relatív nyitott személyiség vagyok, tehát én szerintem meg is sok mindenkinek beszéltem erről. Nekem ez egy nagyon jó barátom volt, aki segített, aki ugyanezt átélte, a sportpszichológus, illetve a barátnőm. Tehát, hogy ő adott egy olyan érzelmi biztonságot, amikor tudod, hogy az egész életed megváltozik, és igazából nem az evésbe menekülsz például. Tehát, hogy ez a dolog ez sokkal mélyebbre ment már, mint a maga a kerékpársport. Mert az csak egy, nem tudom, része az életemnek, meg kedvelem, meg szeretem, de az életem sokkal fontosabb, meg sokkal fontosabb részek vannak az életemben, mint a kerékpározás.
Tehát akkor egy új szerződés, meg egy új barátnő.
Nem volt barátnőm, igen. Tehát, igen, új barátnő. Idő, tapasztalat, rengeteg embernek a segítsége, olyan embernek a segítsége, aki tényleg pozitívan, támogatóan hat rád, nem pedig az ellenkezője.
Hát jó,
Jó, azért
Marci.
nem kell sírni, nem olyan
Jó.
gáz ez, már megjavultam.
Oké, de szerintem azért ez fontos, hogy beszélsz róla, meg hogy annó felismerted, időben felismerted, meg illetve hogy megoldódott.
Ja, persze. Hát amúgy ez nyilván hozzátett ahhoz, aki lettem, és sok ember tudja azért rólam, hogy voltak ezzel nagyon nagy problémáim, de szerencsére például soha nem hánytattam meg magamat. Tehát, hogyha meghánytatom magamat, akkor az onnantól kezdve már egy sokkal rosszabb sztori. Voltam hozzá nagyon közel, de soha nem tettem meg.
Hát most nem mondom, hogy jó, de durva, miket meséltél. Ne zárjunk ilyen szomorú hangulatba. Meg hát megoldódott már
Ja,
régen,
persze.
úgyhogy nem is kell depízni. Inkább megkérdezem, hogyha kijössz ebből a betegségből, akkor tervek szerint mi lesz a következő?
Ardennek, Circuit de Ardennek, szóval április 3-ától, ha minden igaz, ott versenyzem. Aztán Csekupa, két osztrák egynapos, UCI, és Tour de Hongrie. A tavaszom egyértelműen fő célja a válogatottal. Úgyhogy jó lenne, hogyha most már jól lennék, meg teljes értékű edzésmunkát végezhetnék, mert most már körülbelül 40 nap. Szerintem még nincs egy hete, vagy lehet, hogy egy hete láttam az 50 napos kiírást.
Május
Május
8.
8, igen. Hát jó, hát így pontosan nem számoltam ki, hogy hány nap, de szerintem 5-7, ha jól nézegettem. Bár lehet, hogy elszámoltam. Szóval nincs olyan messze, na,
Nincs, nincs,
közel
nincs.
van.
De nem mond.
Úgyhogy...
Kettőt pislogunk és Giro.
Úha, tényleg.
Hát, figyelj, mindjárt április.
Hány magyar résztvevő lesz? Tippeld meg.
Tőlem kérdezed?
Így van, így van.
Hát,
Tudom, hogy vannak belsős infóid, de attól is ez még nehéz tipp.
nekem soha senki nem mondott még kerékpársporttal kapcsolatos pletykát, úgyhogy
Aha, persze.
ezt egyből visszautasítom. Hát figyelj, ugye ott tartunk, hogy igazából a nulla a válasz, az egy a válasz, meg a kettő a válasz.
Így van.
Mert Dina úr már nincs az Eolóban.
És ez így jó.
És ezt most az imént hallottuk, hogy így jó. Szóval figyelj, én optimista vagyok, de ezt tényleg mielőtt félreérti valaki, csak a tippem, nagyon-nagyon remélem, hogy kettő.
Hát nagyon-nagyon remélem, hogy én is. Mármint én is nagyon-nagyon remélem, hogy kettő lesz. De szerintem ez egy jó tipp. Tehát, hogy ez nyerő. Ez neked hivatásból ezt kell mondanod.
De most, ha ez nem egy podcast lenne, és privátban beszélgetek bárkivel is, azt mondanám, hogy remélem kettő. Hát nyilvánvalóan remélem, hogy kettő,
Mert persze.
illetve látok rá realitást. Szóval van ennek realitása, hogy két fő induljon. Én örülök, vagy én örülnék a legjobban, hogyha 10-ből kéne kiválasztani mondjuk azt az ötöt, aki megy, de itt még nem tartunk, teszem hozzá még.
Hát ami késik, nem múlik. Tehát jó
Legyen így.
lesz ez. Én bízom benne. Én bízom benne.
Jó, Marci, köszi szépen a beszélgetést. Hallgatóknak annyi infó, hogyha esetleg még nem jelentkeztetek az április 27-i és 28-ai programjainkra, akkor mondjuk már az élő podcast felvétel az lesz vasárnap, nagyon ne jelentkezzetek, mert elég hamar betelt, de a kvíz délután, az 27-e szombat még rendelkezik pár szabad helyen, úgyhogy ezt ajánljuk mindenkinek. És Marci, azt mondtad, hogy 28-án te nem fogsz tudni jönni, ugye, mert előreláthatólag versenyed van.
Igen.
A
Úgyhogy
sajnálom.
bocsánatot kérek, de majd találunk valami másik alkalmat.
Hát találunk másik alkalmat, meg maximum a koadásba számítunk rád.
Jó.
A
Majd
Giro.
lehet ilyen, nem tudom, valami állatsimogató, ahova oda megyek majd a Giro alatt, és akkor meg lehet top kérdéseket lehet feltenni. Megsimogatni nem.
Jó. A következő részben majd mesélünk a hallgatóknak, vagy mesélek a hallgatóknak erről a szervezésről, mármint az élő podcastről, meg a kvíz délutánról, bár szerintem egyértelmű a történet, csak majd szeretném, ha mindenki tudná megérteni, hogy miért csináltuk így, ahogy. Marcikám, nem úszod meg a kvízt a végére, vagy hát nem is kvíz, de egy pici játék. Mennyire kacagsz fel magadba, ha azt mondom, hogy a tavasz során és a következő két nagy egynaposon, ami előttünk áll, Wout van Aert és Mathieu van der Poel sem a Flandrián, sem a Rubén nem fog nyerni, vagy egyikük sem.
Amúgy szerintem benne van. Én azért Pedersen nagyon, nagyon esélyesnek tartom mind a kettőre. Meg mondjuk Philipsen, amit ment tavaly Rubén, még akár oda ő is esélyes lehet.
Jó, hát akkor nagyon nem nevettél.
Nem, abszolút. De egyébként most ez így csúnya lesz, de szerintem Van Aert nem fogja megnyerni egyiket se. Tehát én nagyon szeretném, nagyon szurkolok neki, de én nem azt látom, hogy ő most olyan formában van.
Oké, akkor nem tudok más kérdezni zárásként. Mennyire fogsz nagyot enni húsvétkor?
Semennyire.
Ó!
Nem. Nagyot enni nem szeretnék. Nem,
Egy
nem, nem.
falat süti.
Ja, úgy persze, de nagyot enni nem szeretnék. Tehát, hogy úgy nyilván egy falat süti, meg nem tudom, sonka, meg... Amúgy a barátom szüleihez megyünk, úgyhogy ott azért elég sok finomság szokott lenni, úgyhogy biztos megkóstolgatom majd őket.
Jó, oké, hát akkor előttünk áll két nagy verseny, Flandria és Roubaix, utána majd, tehát április elején közepén beszélgetünk egyet.
Okés, köszi
Ma
szépen!
Marci, élmény volt még mindig, én köszönöm, nektek pedig köszönjük a figyelmet, ciao, sziasztok!
Hello!